Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 372. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Elfoglalva helyünket, megkezdett dicséretünket énekeljük második, harmadik, negyedik és ötödik verseivel. A 372. dicséretünk második verse így kezdődik: ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya.
Szentlélek, árváknak kegyelmes atya, szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, hétükben tántorgóknak erős gyámola, és az ő gyenge hitüknek csak te vagy táplálója. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz öröme. Lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője. Te tanítád régenten a profétákat, igazgatád ő nyelvüket és írásukat. Te tetted bölcsé a szent apostolokat, hogy megtérítsék te hozzád minden széles világot. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosíts meg elménknek nagy sötétségét, rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Hallgassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 14. versétől kezdődő szakaszát. Nevezett helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 14. versétől kezdődő szakaszban Péter apostol pünkösdi prédikációját találjuk megírva eképpen. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem mind annyi lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vér, tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és felséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondta róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbom felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem és ujjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám, fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneiteknek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Isten áldása legyen rajtunk, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te neked azt, hogy ígéreted szerint szent lelked által jelen vagy közöttünk. Köszönjük te neked, hogyha ezt már érthetjük és hihetjük. Tudjuk, hogy sehogy máshogyan nincs értelme, ami ide jövetelünknek, ígét kijelentésed olvasásának és hirdetésének, csak úgy, ha mindezt a te szent lelked indítatására tesszük. Köszönjük te neked azt, hogy noha láthatatlan vagy, mégis abból, ahogyan szólsz és ahogyan beszélsz nekünk, eszközként használva egymás életében a másikat, tudhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy jelen vagy. Köszönjük neked sok-sok áldásodat, amellyel megvigasztaltál, megerősítettél, józanítottál bennünket ezen a helyen már oly sokszor. És köszönjük te neked azt, hogy ez a te áldásod hitünk, meggyőződésünk szerint most is elkészítetett számunkra. Hisszük, hogy nem véletlenszerű, ami itt létünk, hanem te magad indítottál, buzdítottál és szomjaztattál bennünket arra, hogy ma itt legyünk a te házadban. Dicsőítünk téged ezért, mert te vagy az, aki vendégül hívtál és vendégül látsz bennünket. Áldunk és magasztalunk téged, mert jó gazda vagy, aki szereted a meghívottakat és mindent megteszel azért, hogy ők a te vendégségedet élvezzék és annak áldásait elvegyék. Kérünk, adjad, hogy ebben a te jó vendéglátásodban hadd örvendezzen most a mi szívünk, és hadd tapasztaljuk meg a jó ízét a te országodnak, igét hallgatásán és hirdetésén keresztül is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 189. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 189. dicséretünket énekeljük e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti.
Bátorságot nyújt, éltünk.
Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 37. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneiteknek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Kedves testvérek, a tegnapi Isten tiszteleten és ige magyarázat alkalmával a pünkösdi csoda hogyanjára kerestük a választ Isten igéje nyomán és kapcsán. Hiszen óriási dolog, csoda az, ami ott azon a pünkösdön megtörtént, amikor is Jézus tanítványai, miután eljött és kitöltetett rájuk és beléjük a Szentlélek, kiálltak és elkezdték hirdetni az Isten felséges dolgait. Maga Isten szólalt meg azon a napon és azon a helyen, ott Jeruzsálemben, de úgy szólalt meg az Isten, hogy az ő szavát embereken keresztül adta tudtára mindazoknak, akiknek ott akkor ezt meg kellett hallaniuk. Csodálkoztunk azon, hogy Isten hogyan és milyen módon viszi végbe az ő kommunikációját az emberrel, hiszen óriási probléma, hogy az ember nem azt akarja hallani, amit Isten el akar nekünk mondani. Pünköstkor, miután tanítványok megteltek Szentlélekkel, megvalósult az a csoda, hogy a hallgatósághoz az jutott el, az érkezett meg a szívükbe, a fülükbe, amit Isten el akart mondani. Meghallották végre az Isten hangját, az Isten beszédét, és ennek lehetett aztán eredménye az, amiről most itt a történetünk végén is olvasunk, hogy fölteszik azt a kérdést, mit is cselekedhetünk mi egyáltalán. Elmondtuk és láttuk azt, hogy mindez Isten szent lelkének jelenléte nélkül, Isten valóságos jelenléte nélkül nem történhetett volna meg, és nem történik meg ma sem. Ma szeretnék a testvérek előtt azzal foglalkozni, hogy mit is kellett a tanítványoknak megérteniük, vagy ha a másik oldalt nézzük, mit is kellett Jeruzsálemben az ott ünnepre összesereglő sokaságnak hallania. Most már értjük azt, hogy Isten szent lelke nélkül ez a kommunikáció Isten és ember között nem valósulhatott volna meg, de nézzük csak meg Péter prédikációját, mi az, amit Isten el akart mondani ott akkor azon az első pünkösdön az ott lévő embereknek. Azt gondolom, hogy ez a prédikáció olyan elemeket tartalmaz, amelyekre ma is szüksége van minden embernek. Isten továbbra is prédikáltatja az ő igéjét, az ő beszédét ebben a világban, azért, mert azt kell nekünk meghallanunk. Mi az, amit az embernek meg kell hallania? Úgy szeretnénk mi, akik hitben járunk, hogyha eljutnának a szeretteink, azok, akiknek szólni szoktunk Istenről, Krisztusról, ahhoz a kérdéshez, hogy mit kell cselekedjünk. Ha végre megkérdeznék, eljutnának oda, hogy na akkor mit kell cselekednünk ahhoz, hogy mi az Isten gyermekei, az ő áldásainak élvezői legyünk. Sokan azt gondolják, hogy ezt hogy ide eljusson a hallgatóság, különböző technikákkal kell előidézni. Sarokba kell szorítani a hallgatóságot, aztán a végén csak megkérdezik, hogy na most már akkor mit akar az Isten? Testvérek, azt gondolom, hogy ez a prédikáció nem a stílusa, nem a használt eszközei miatt szülte meg a hallgatóságban ezt a kérdést, hogy mit kell cselekedjünk, mert Péter nem volt egy rutinos prédikátor, ezt elhihetjük. Tegnap már beszéltem erről, hogy nem volt teológiai végzettsége, egy egyszerű halászember volt. Ennek a prédikációnak a tartalma volt az, ami elvezette oda a hallgatóságot, hogy a végén széttették a kezüket. És azt mondták, akkor mondjátok meg. Mondjátok meg nekünk azt, mit kell cselekednünk. Nos, ezért vizsgáljuk ennek a prédikációnak a tartalmát és üzenetét. Mindenek előtt ez a prédikáció úgy kezdődik, hogy megmutatja a múlt és a jelen közötti kapcsolatot. Azt mondja el Péter ebben a prédikációban rögtön az első szavai között az ott csodálkozó embereknek, hogy mi is történik most itt, hiszen hallottuk ezt a csodát, beszéltek a tanítványok a maguk nyelvén, de mindenki a saját füle, saját anyanyelve szerint hallotta azt, amit ők hirdettek. Nos, amikor megkérdezik az emberek, hogy mi is történik itt, akkor Péter azt mondja, hogy egy profécia teljesedik be. Ennek, ami itt most történik, így kell lennie, mert Isten erről már jó előre szólt Joel prófétán keresztül. Idéz egy ószövetségi idézetet, amelyre hadd mondjuk el azt újra, hogy Jeruzsálemben, talán ott a templom környékén, ahol ez a beszélgetés és ez a prédikáció elhangzott, egyáltalán nem volt megbotránkoztató az Ószövetségből idézni. Az ott lévő emberek, akik zarándokként érkeztek a templomba, szívesen hallottak ószövetségi idézeteket, ők maguk a zarándoklatokon zsoltárokat énekeltek, és amikor Péter egy ószövetségi ígét, proféciát idéz föl előttük, akkor egy olyan citátumot tesz oda, ami a hallgatóság előtt hiteles. Azt mondja Péter, hogy Joel arról prédikált, profétált nektek és nekünk, hogy azokban az utolsó napokban Isten kitölt a lelkéből minden halandóra, és valami csodálatos dolgok kezdenek majd történni. Profétálni fognak fiaitok, leányaitok, szolgálóitok, szolgáló leányaitok. A profétálni fognak, ez azt jelenti az ószövetségi analógiában, hogy prédikálni fognak. Az Isten beszédét fogják nektek hirdetni. Ez volt a proféták feladata az ószövetségben. Isten beszélt velük azért, hogy ők továbbadják a többi embernek. Joel azt mondta, hogy azokban az utolsó napokban, amelyek most vannak, mondja Péter, beteljesedett a profécia. Nézzetek meg bennünket. Mi csinálunk? Profétálunk. Az Isten felséges dolgairól szólunk előttetek. Olyan dolgot teszünk, amit soha senki nem feltételezett volna rólunk. Mert mi halászok vagyunk. Egyszerű emberek vagyunk. Mi nem értünk a bölcsek nyelvén. Az írástudók és farizeusok tudása, az nem a miénk. De most nézzétek csak, mi történik. Beszélünk az Isten felséges dolgairól. Mi történik itt valójában? Beteljesedett Joel proféciája. És a hallgatóság mindjárt odafigyelt, hogy itt miről is van szó. Hogy az Isten egykori kijelentése és beszéde beteljesülő félben van. És nem mondtak ellen Péternek, nem mondták azt, hogy te Isten káromlásba bocsájtkozol most itt, Péter, mert mit gondolsz magadról, hogy pont te rajtad fog ez a profécia beteljesülni? Ugyanis amit Péter mondott, így olvassuk, úgy hallották ezek az emberek korábbi szakaszban, hogy ezek az Isten felséges dolgairól beszélnek. Az Isten dicsőítették, ebben nem lehetett belekötni. És a hallgatóság mindjárt odafigyelt, itt tényleg valami csoda történik? Ami Istentől indul el, milyen jó, hogy Péter nem hagyta itt abba ezt a beszédet. Nem elégedett meg azzal, mert nem hagyta a lélek, hogy megelégedjen azzal, hogy egyfajta magyarázatát adja ennek a jelenségnek. Hát itt is megállhatott volna, mondhatta volna, hogy hát ez történik, emberek. Beteljesedett egy profécia. De Péter tovább lép ebben a beszédben, mert Isten lelke adja neki a gondolatokat, adja neki a szavakat, és nézzétek, elkezd beszélni valamiről. Nem csak általánosságban beszél most arról, hogy a múltban megszólaló Isten és a jelen között kapcsolat van, hanem a következő tételében ennek a beszédnek azt fedi föl, hogy Krisztus személye, sőt Krisztus halála és a hallgatóság között is kapcsolat van. Mindig szeretnénk tudni azt, hogy kik voltak azok, akik nagy csütörtök éjszakáján, vagy nagy péntek hajnalán mentek elfogni Jézust, akik ott üvöltöztek Pilátus udvarában, a főpap udvarában, hogy feszítsd meg. Mindig szeretnénk tudni, hogy mennyien voltak, kik voltak azok, akik ott a kereszt körül Jézusnak olyan dolgokat mondtak, amellyel még fokozták az ő kínjait, akik gúnyolódtak rajta. De ezeknek az embereknek a személyét, még csak a számukat sem fedi föl előttünk a Szentírás. Amit itt most Péter mond, az egy olyan dolog, ami alól bárki kibújhatna. Hiszen azt mondja Péter, hogy itt volt közöttetek Jézus, erre még mindenki emlékezett pünköstkor Jeruzsálemben. Azt mondja, hogy sokféle csodát tett, ami az Isten ereje nélkül nem tehető. Isten bizonyságot tett róla, de ti megfeszítettétek őt. Azt mondja Péter az ott álló hallgatóságnak, hogy ti megfeszítettétek ezt a Jézust a pogányok keze által. Arra célzott Péter, hogy a római birodalom képviselői által feszítettétek Jézust keresztre, de nem a rómaiaknak jutott eszébe, hogy Jézust keresztre kellene feszíteni, hanem ti akartátok, hogy ez így legyen. Keresztre feszítettétek, ez azt jelenti, hogy nem hittetek neki. Ő itt volt, hirdette nektek az Isten beszédeit, ti nem hittetek neki, keresztre feszítettétek őt. Azt mondja Péter, hogy az Isten küldötte és közöttetek kapcsolat van. Méghozzá ez a kapcsolat abban áll, hogy ti őt elvetettétek, keresztre feszítettétek, nem engedtetek neki. Nem hittetek neki. Ez egy lehangoló tétel a hallgatóság előtt, főleg úgy, hogy a hallgatóság mindenhonnan összesereglett zsidókból, meg pogányokból, meg prozelitákból állt. Olyanokból, akik jöttek messziről. Azt olvassuk itt ebben a korábbi felsorolásból, hogy Ázsiából, Egyiptomból, meg mindenhonnan voltak ott zarándok zsidók. És mindjárt mondhatták azt, hogy mi, ha itt se voltunk, hát mit képzelsz, hogy megvádol bennünket, hogy mi feszítettük keresztre Jézust? Hát mi itt se voltunk. Fogalmunk nincs, hogy miről beszél. Aztán lehettek ott olyan jeruzsálemi zsidók, akik nem vettek részt Jézus kivégzésében és keresztre feszítésében. Mondhatták volna azt, hogy miket beszélsz, Péter? Mi nem jártunk akkor az utcákon. Mi nem voltunk itt. Mi nem tehetünk arról, hogy Jézust keresztre feszítették. De érdekes, hogy csönd van. Itt nem kezd senki Péter ellen fütyülni, nem kezdenek lázadni ott ellen, hogy te miket beszélsz, hanem csönd van. És az emberek hallgatnak. Mert valahol a Szentlélek jelenléte végzi azt el, hogy noha messziről jöttek, hogy talán nem voltak ott Jézus kivégzésénél, most mégis értik, hogy Jézus halála és az ő személyük között kapcsolat van. És ez a kapcsolat az, hogy mi nem hittünk Jézusnak. Magyarán szólva, ha mi lettünk volna itt, ha mi rajtunk múlott volna, Jézus ugyanúgy keresztre került volna. Mert nem hittünk és nem hiszünk azóta se Jézusnak. Nem engedünk neki. Péter szívében, lelkében a Szentlélek tovább viszi a gondolatokat, és jön ennek a prédikációnak a harmadik tétele, ahol Péter azt mondja el a hallgatóknak, hogy noha ti Krisztusról így gondolkoztatok, az Atya másként gondolkozott. Azt mondja, hogy Isten bizonyságot tett róla, azaz Jézusról. Magyarán azt hirdeti Péter, hogy Isten igazolta Jézus Krisztust. Ti nem igazoltátok őt, ti keresztre feszítettétek. Azt gondoltátok, hogy ő egy bűnös tévtanító. Azt gondoltátok, hogy halálos vétkeket követel azzal, hogy az Atya Isten nevében szól hozzátok. De Isten igazolta őt. Hogyan igazolta Isten? Jézus igaz voltát? Úgy, hogy feltámasztotta őt a halálból. Feltámasztotta őt a halálból. Nem hagyta Jézust a halálban, hanem feltámasztotta őt a halálból. Testvérek, ennek a prédikációnak ez a súlypontja, hogy az Isten mégis bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Így is mondhatnám, hogy Isten, a másodfokú bíróság, nem hagyta helybe a ti döntéseteket. Ti elvetettétek Jézust, bűnösnek mondtátok ki, de Isten, a felettes bíró, megváltoztatta a ti ítéleteteket, és feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Testvérek, ez a hír, ez a tény, hogy Jézus Krisztus feltámasztatott a halálból, a keresztjén üzenetnek, a hívők üzenetének ma is súlypontja. Bármennyire nem tudjuk, vagy nem tartjuk fontosnak, mégis súlypontja a keresztjén üzenetnek, hogy az Atya igazolta Jézus Krisztust. Ha valaki Pál apostol élet történetét tanulmányozza, és az ő leveleit olvasgatja, akkor az fog előtte kikristályosodni, mert erről tesz Pál apostol bizonyságot élete vége felé, hogy őt egy dolog miatt üldözik, és egy dolog miatt szenvedi a fogságot, ez pedig az, hogy Jézusról azt tanítja, hogy Jézus feltámadott. A zsidóktól taníthatott volna Pál azt, amit akar Jézus Krisztusról. De egy dolgot nem, azt, hogy Jézus Krisztus feltámadott. Ebbe beleakadtak. És azt mondták, ez nem lehetséges, ez hazugság. Amikor Pál elkezdte ezt hirdetni, alkalomról alkalomra a zsinagógákban, hogy Jézus él, mert az Isten felül bírálta a ti döntéseteket, akkor azonnal a gyűlölet szabadult el, és nekiestek Pál apostolnak azok, akik ezt nem akarták elfogadni. Nem, hát mi emberek nem dönthetünk rosszul. Hát mi már csak tudjuk, hogy igazunk volt. Az Isten ne legyen már okosabb nálunknál. És amikor Pál apostol hirdeti, hogy kedves hallgatóim, az Isten másként döntött, mint ahogy ti döntötök, akkor nekiesnek. Ilyen az ember. Ilyen hiú, ilyen öntelt, és emiatt szenved Pál apostol egész életében, a későbbiekben. Nos, azt gondolnánk, hogy már nem lehet innen tovább vinni. Aki akarja, értse meg, kapcsolat van közötted és Krisztus halála között. Isten nem hagyta jóvá azt, amit te meg én gondoltam Krisztusról, akkor hova lehet ezt a gondolatot még tovább vinni? Azt mondja Péter, mert tudja a Szentlélek, hogy mi jár az ember fejébe, tudja a Szentlélek, hogy az ember ez ellen tiltakozik, nem hát Jézus nem támadhatott fel, nem hát mégse lehet igaz az, amit ezek itt hirdetnek. Mit mond Péter a következő tételben? Azt mondja, hogy mi tanúi vagyunk. Talán most az jár a fejetekbe, hogy ez a Jézus nem is támad föl. És akkor ez az egész dolog, amit itt Péter elmond, nem is igaz. De azt mondja Péter, mi tanúi vagyunk annak, hogy Jézus Krisztus él. Láttuk, hallottuk őt, azaz mi tapasztaltuk. Mi tudjuk, hogy ő él. És bizony ez egy súlyos tétel. Amikor előáll egy tanú, és valami olyanról kezd el beszélni, amit talán a hallgatóság másként feltételezett. Azt mondja Péter, hogy itt vagyunk mi, akik most szólunk előttetek az Isten felséges dolgairól, akiken csodálkoztok, mi tanúi vagyunk annak, hogy Jézus él. Mi tapasztaltuk ezt. És azt mondja Péter, mert még tovább ragadja őt a lélek, azt mondja, hogy az a Jézus, akit mi láttunk feltámadni, most fenn van az Atya dicsőségében. Ott van az Atya jobbján. Megkapta a Szent Lelket az Atyától, és ahogy ígérte, kitöltötte ránk. Ezért van ez a jelenség, amit most tapasztaltok. Nem tudom, hogy látjuk ezt a kört, amelyen keresztül Péter Isten csodájáról, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Beleakadtak ott a hallgatók ebbe, hogy mi is történik itt? Hogyan is lehetséges ez, hogy mindannyian a saját nyelvünkön halljuk, hogy ezek Istenről beszélnek? Péter leír egy kört az érvelésbe, és ugyanoda érkezik vissza, és a végén mindenki érti, hogy ez, ami itt most történik, ez azért történik, mert itt van az Isten közöttünk. Az az Isten, aki itt volt közöttünk Jézus Krisztus által, az az Isten most itt van az ő Szent Lelke által. Látjátok, halljátok, kérdezi Péter. Az, ami itt történik, nem emberi produktum, hanem ez az Isten jelenlétének a bizonyítéka. És nézzétek, milyen érdekes, hogy amikor ezt megérti a hallgatóság, hogy akkor itt van az Isten, az az Isten, aki küldte Jézus Krisztust, és az ő Szent Lelkét, akkor mit kérdeznek a hallgatók? Ha itt van az Isten, akkor egyáltalán mondjátok meg, mit tehetünk mi még? Ha ez igaz, hogy mi Jézus keresztre feszítettük, ha ez igaz, hogy nem akarunk hinni és engedelmeskedni neki, de ő most itt van a lelke által, akkor mondjátok meg, mit tehetünk? És erre a kérdésre Péter megint nagyon sok mindent válaszolhatna. Ahogy elmondtam már, ez egy olyan kérdés, ami egy nagyon súlyos dolog, amikor egy ember megkérdezi a másikat, hogy mondd meg, hogy mit tegyek. Talán tapasztaltunk már ilyet, hogy végső kétségbe esésükbe emberek megkérdeztek bennünket, hogy mit tegyek. És aki komoly ember, az tudja, hogy óriási súlya van annak, hogy ilyenkor mit válaszolunk. Nem lehet össze-vissza beszélni, amikor egy ember a végső kétségbe esésében megkérdezi, hogy mit tegyek. Mert ha én ott egy butaságot mondok, és ő meg fogja tenni, akkor lehet, hogy rámegy az élete. Miközben az ember talán vágyik erre, hogy megkérdezzék már végre tőlem, hogy mit kellene tenni, mert olyan okosak vagyunk, hogy mi mások életében mindig jó tudjuk, hogy mit kellene tenni. A komoly ember az összerezzen, amikor ezt a kérdést fölteszik neki, hogy na, akkor mondd meg, hogy mit kellene tenni. Ha Péternek kellene itt válaszolni, akkor azt gondolom, hogy komoly bajba lenne Péter. De mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Isten kommunikál ezen a helyen az emberekkel. Péter egy eszköz. Mit üzen Isten ezeknek az embereknek? Azt üzeni nekik Péteren keresztül, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Magyarán így fordíthatnánk ezt, hogy végre forduljatok oda az Istenhez. Forduljatok oda Jézus Krisztushoz, és adjátok jelét annak, hogy hisztek és engedelmeskedtek neki. A megtérés ezt jelenti. Fordulj oda Krisztushoz. Fordulj oda ahhoz, akitől eddig elfordultan éltél. Fordulj oda ahhoz, akinek eddig a hangját, üzenetét nem akartad hallani. Keresztelkedj meg, azaz adjad a jelét a te hitednek és elkötelezettségednek. Milyen érdekes, hogy nem valami nagy recept hangzik itt el, hanem két egyszerű mondat, és a hallgatóság megérti, hogy mit kell tenni. Miből tudjuk, hogy megértették? Azzal fejeződik be ez a történet itt az Abcsel 2-ben, hogy azon a napon 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. 3000-en a hallgatóság közül megértették, hogy mi az az egyetlen dolog, amit most tehetnek. Ez az, hogy odafordulunk Istenhez, odafordulunk Jézus Krisztushoz, meghajolunk előtte, és elkötelezzük magunkat a neki való engedelmességre. Testvérek, azt gondolom, hogy minden olyan prédikáció, amely a Bibliába lejegyeztetett, azért jegyeztetett le, hogy számunkra eligazítást adjon. Nem biztos, hogy ezt kell nekünk lekopírozni, de minden esetre ezek a prédikációk olyan elemeket, súlyos dolgokat tartalmaznak a Szentírásban, amelyek a mi üzenetünknek részei kell, hogy legyenek. Amikor embereket Isten felé terelgetünk és szeretünk. Ezért kell nekünk, akár hívők vagyunk, akár még csak úton vagyunk a hit dolgai felé, nagyon komolyan odafigyelni erre a prédikációra is. Testvérek, van kapcsolat a múlt és a jelen között, van kapcsolat Krisztus halála és mi közöttünk is. Bárki mondhatná azt, hogy én nekem semmi közöm Jézus halálához, 2000 évvel ezelőtt történt a dolog, én ebben nem vagyok illetékes. De azt mondja nekünk a Szentírás, hogy a bűnök, amelyekért Jézus szenvedett, azok a mi bűneink voltak. Ádámban mindannyian vétkeztünk. Krisztus nem csak úgy általában halt meg, mert némelyek azt gondolták kortársai között, hogy halálra méltó dolgokat hirdet. Jézus az én bűneimért és a te bűneidért kellett, hogy meghaljon a kereszten. Kapcsolat van köztünk és Jézus Krisztus között. Olyan kapcsolat, amely nem az idő függvénye. Noha időben talán még nem követtük el akkor a bűnöket, amikor Jézus azokért szenvedett, ő mégis hordozta a mi bűneink büntetését. Az is igaz, ma is igaz, hogy Isten bizonyságot tett róla, amikor Jézust feltámasztotta. Testvéreim, a legnagyobb ünnep a keresztény életében a feltámadás ünnep. És az nem a húsvétot értem, amit át is kereszteltünk rögtön húsvétra, véletlenül se tudja senki, hogy ez a feltámadás ünnepe, A legnagyobb ünnep a hívő életében az a nap, amely emlékeztet bennünket a mi Urunk feltámadására. Mi ezért jövünk össze, hogy együtt örvendezzünk annak, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus él, és aki hisz neki, testvérek, az ebből nem akar kimaradni, ebből az örvendezésből, hogy nekünk egy élő Urunk van. Amikor mi itt összejövünk, akkor tanúságot teszünk arról, hogy Jézus Krisztus él, mert mi ezt tapasztaljuk, hogy ő él, akik hiszünk, átéljük az ő életének sok-sok áldását, meghallgatja imádságainkat, megerősít bennünket, emlékeztet bennünket, amikor rossz utakra tévedünk. És ez azt jelenti, hogy tapasztaljuk az ő jelenlétét, ő beszél velünk, mi beszélünk ő hozzá, kommunikáció van közöttünk, és mi erről örömmel tanúskodunk. És tudjuk azt is, hogy Jézus Krisztus ott van az Atya dicsőséges jobbján. Tudjuk mindezt. És hogyha erről készek vagyunk szólni, ha így vagyunk róla készek szólni, ahogyan ezt tette Péter is, akkor talán mások eljuthatnak arra a kérdésre, hogy mit is kell nekünk akkor cselekednünk. Ha igaz az, amit ti Istenről, Jézus Krisztusról gondoltok, ha nekünk is közünk van azokhoz a dolgokhoz, amelyek Jézus Krisztussal történtek, akkor talán tőlünk is meg fogják kérdezni emberek azt, hogy mondjátok meg, mit tehetünk mi még? Egyáltalán tehetünk mi valamit? Testvérek, ma is ez az evangélium, amit Isten gyermekeinek, Jézus követőinek hirdetni kell, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Sokan másféle evangéliumot várnak az egyháztól, azt gondolván, hogy ez az evangélium már elavult, nem időszerű. Semmi más nem hirdethetünk ezen túl, testvérek, térjetek meg, forduljatok oda Istenhez, Jézus Krisztushoz. És semmi más nem hirdetek ma sem azoknak, akik esetleg a szívükben és a lelkükben ezzel a kérdéssel küszködnek, mit tehetek én még egyáltalán, ha Krisztust keresztre feszítettem, de aztán kiderült róla, hogy őt az Atya kedvelte, hogy ő Isten, akkor mit tehetek még? Nem tehetünk semmi mást, mint azt, hogy megtérünk. Odafordulunk Jézus Krisztushoz. Odafordulunk ahhoz az Istenhez, aki eddig nem érdekelt bennünket. És végre elkezdünk figyelni az ő hangjára. Elkötelezzük magunkat arra, hogy neki fogunk engedelmeskedni. Ennyi a megtérés. Nem többé és nem kevesebb, testvérek, mint ahogy ezt sokan gondolják vagy elvárják, mint ahogy sokan talán nem vágnak bele, mert úgy gondolják, hogy azt hiszem, nem tudom véghez vinni a megtérést. Testvérek, a megtérés az a szívünknek, lelkünknek egy döntése, amelynek később igaz és nyilvánvaló jelei lesznek. Mert aki odafordul Istenhez, aki elkötelezi magát az engedelmességre, annak az élete erről beszélni fog. Mindannyiunk élete beszél valamiről. A hívők élete arról beszél, hogy Isten parancsai szerint élünk. Amit ő mond, azt tesszük. Erről beszélt a tanítványok élete is a későbbiekben, és erről kellene, hogy a mi életünk is szóljon. Hiszem, hogy Isten az ő szent lelke által meg tud bennünket erősíteni a mi elkötelezettségünkben, és meg is tud abban segíteni, hogy végre odaforduljunk ő hozzá. Ezért könyörögjünk most. Amen. Kedves testvérek, egy ének verssel válaszoljunk az ígére. A 369. dicséretünk 8. versét énekeljük. A 369. dicséretünk 8. versét, amely így kezdődik, világosítsd meg elménket.
világos is megel minket, hogy hihessük a Krisztust, egy idvességnek lenni, és az áldott Atya Isten, kegyes atyánknak lenni. Téged ismerhessünk vigasztalunknak.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te neked azokat az alkalmakat, amikor megvilágosítod előttünk a te országodnak titkait. Köszönjük te neked azokat, akiket elküldtél életünkbe, és akiken keresztül te magad szólítottál meg bennünket, és döbbentettél rá arra, hogy a te fiadnak, Jézus Krisztusnak halálához milyen szálak kötnek bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy rádöbbentettél bennünket bűnös voltunkra. És köszönjük te neked azt is, hogyha megérthettük mindezzel együtt, hogy nálad van a kegyelem. Nálad van a felmentés, és nálad van az örök élet. Köszönjük neked azt, hogyha szent lelked által munkáltad a szívünkben a döntést, hogy neked akarunk élni, és neked akarunk engedelmeskedni. És köszönjük te neked azt, hogyha már tudsz eszközül is használni arra, hogy mások felé ezt a te üzenetedet tolmácsoljad. Kérünk is téged, könyörülj meg rajtunk, egyen-egyenként mindannyiunkon, és ezen az egész gyülekezeten is, hogy hadd legyünk itt ezen a helyen a te beszédednek, akaratodnak szócsövei, közvetítői, hadd lássák és hadd tudják meg az emberek, amikor reánk néznek, hogy mi az, amit te elvársz tőlünk és tőlük. Kérünk most különösképpen azokért, akik talán már csendesen azt kérdezik tőled, mit kell cselekednünk, segíts meg őket, lelked erejével támogasd őket, hogy elhatározásra és döntésre tudjanak jutni te melletted. Köszönjük, hogy hozzád mindig menekülhetünk. Köszönjük, hogy a te karjaid átölelnek bennünket szeretettel és kegyelemmel, mint ahogyan a tékozló fiút átölelte és magához szorította az ő atya. Köszönjük, hogy jöhetünk te eléd, úgy, ahogyan vagyunk. Kérünk is, add a szívünkbe ezt a fölismerést, és könyörülj meg rajtunk, hogy menedéket, oltalmat, bűnbocsánatot ne is keressünk mi máshol, egyedül csak te nálad. Így építsd meg a mi kapcsolatunkat veled, és így építsd meg a mi kapcsolatunkat egymással is. Kérünk, őrizz és áldj meg bennünket, hogy járhassunk azon az úton, amely keskeny ugyan, és amelyet kevesen találnak meg, de amely mégis az örök életre vezet. Támogass és vezess bennünket, Urunk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Ahogyan látják is a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk ide mindenkit, aki elkészült az Úrral való találkozásra, egy gyülekezet közösségében való részvételre, együttlétre, hitünkben való megerősödésre. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk eme részét az 512. dicséretünk első és második versének éneklésével zárjuk. Ha valaki nem kíván az úrvacsorai közösségben részt venni, attól azt kérjük, hogy majd miután elénekeltük ezt a dicséretet, azután keljen útra, de itt is szabad maradni közöttünk. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram!
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja az ódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Őszével szüntelen, őszével szüntelen. Hogy lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat.
Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem közöttetek a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldozatát, aki a mi bűneinkért adatott halálra, megigazulásunkért és üdvösségünkért támasztatott föl. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és könyörögjünk ő előtte elképpen. Urunk, ismered a mi tiltakozásunkat, menekülésünket, amikor arról hallunk, hogy a mi bűneink miatt kellett neked a kereszten szenvedned és meghalnod. Ismersz bennünket és tudod a mi gondolatainkat, miszerint mindig jobbnak látjuk magunkat, és úgy gondoljuk, másokért kellett neked szenvedned. Döbbents rá bennünket arra, hogyha csak egyedül lettünk volna, és lennénk ezen a világon, neked akkor is meg kellett volna halnod, Jézus Krisztus. Lelked által végezd el bennünk azt a fölismerést, hogy személyesen okoztuk a te halálodat, és ugyanakkor, miközben erre rádöbbentesz bennünket, azt is kérjük, hogy könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy ezek a jegyek nem csak a mi bűnös, nyomorult voltunkra emlékeztetnek bennünket, hanem arra a szerelemre, szeretetre, amellyel te odaadtad magadat helyettünk, hogy nekünk életünk lehessen. Hadd dicsőítsünk téged ezért, és hadd áldjuk a te nevedet. Amen. Kedves testvéreim, valljuk meg a mi hitünket, tegyünk erről hitvallást, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint, kedves testvéreim, bűn és hitvallásunk után még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi mennyei édesatyánk az ő fiának érdeméért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, járuljunk ide az úrasztalához, a gyülekezetben megszokott rendszerint, alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsoraosztás folyamán Békefi György gondnok testvérünk lesz a segítségemre. Ahogyan szoktuk, az úrvacsoraosztás és vétel alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd sorban soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Ha közösségünk van veled, Úr Jézus Krisztus, akkor valóban nem kell félnünk semmitől és senkitől. Köszönjük, hogy te nem a félelem lelkét adtad nekünk. Erősíts meg bennünket, hogy bátorsággal, hittel és neked való teljes odaszánással indulhassunk utunkra, és állhassunk meg a sokféle kísértés és próba között, ami bennünket hitünkben ér. Kérünk, te magad, töltsd be bennünket, és adj nekünk erőt, elhatározást, következetességet, hogy neked élhessünk. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és egy ének éneklésével zárjuk most Isten tiszteletünket, kedves testvérek. Méghozzá a 372. dicséretünk 7. versét énekeljük. A 372. dicséretünk 7. verse így kezdődik: dicsértessél, felséges Atya Úristen!
Dicsértessél, felséges Atya Úristen, légyen áldott a te neved, Fiú Úristen. Ezekkel egyetemben Szent Lélek Isten, maradjon a te